Folytatódik a Monitor délután, a legfrissebb földgömb magazin van előttem, a földgömb rovat következik. Darázs óriásunk, Morvai Szilárd fényképésszel beszélgetek. Azt tudom, hogy a magyar táj természeti értékeinek bemutatásával foglalkozol legszívesebben, vagy a leggyakrabban, vagy sok minden más mellett. Hát kezdjük most akkor a darázs óriásunkkal.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Óriás tőrös darázs, ez egy nagyon érdekes hazai rovarfaj. Elsőnek egy évvel ezelőtt láttam meg egy példányát, egy levendulásban, egy levendulakertben, és már akkor nagyon feltűnt, akkor nagyon bele szerettem, lehet mondani, ebbe a rovarfajba, ugyanis óriási méretű és olyan hang kíséretében érkezett a levendula bokorra, ami engem nagyon meglepett, hogy van ilyen nagy méretű darázs, és ilyen hangos darázs, amit tényleg méterekről lehet hallani, hogy leszáll. Igazából ez volt az első találkozásom vele, és az óriás darázsra mindig azt szoktam mondani, amikor szóba kerül, hogy tipikusan olyan rovarfaj, amit keresni nem lehet, csak megtalálni. Tehát célirányosan keresni óriás tőrös darazat szinte lehetetlen. Akkor találkozik vele az ember, hogyha véletlenül belebotlik. Én ebbe a levendulásban botlottam bele.
Azért elég félelmetes, ugye írja a méretét, ugye 5 centi is lehet, 7 centis fesztávolságú szány. Hát az már komoly, meg ilyen helikopter hang, vagy nem tudom, ilyen hangos hang. Meg ez a tőrös darázs, tehát a nevésen félelmetessé teszi, ezért aztán nyilván veszélybe van tőlünk emberektől.
Igen, én úgy gondolom, hogy a védettsége is azért van, hogy ilyen magas védettségű, hogy ne bántsák az emberek. Amúgy teljesen ártalmatlan, ahogy az írásban olvasható. Akkor szúr csak, hogyha valaki ráül, vagy rátenyerel, amúgy teljesen ártalmatlan, és nem is vált ki allergiás reakciót a csípése, szóval mindenképpen jó tudni, hogy milyen darázsral van dolgunk, óriás tőrös darázsal, vagy esetleg egy lódarázsal, ami azért lényegesen veszélyesebb.
Igen, mert írja is, hogy az összetéveszthető, ugye? Vagy pontosabban fontos, hogy meg tudjuk különböztetni.
Igen, nagyon fontos, bár ugye minden állatfaj védelme szerintem nagyon fontos, még a lódarázsé is, csak az emberek azért a lódarástól mégis tartanak, meg általában a darazsaktól mégis tartanak, és hogyha egy picit meg van erősítve az, hogy van itt egy védett faj, ami viszonylag magas védettségű, akkor arra talán jobban vigyáznak, meg ezáltal talán egy picit próbálnak vigyázni még a lódarázsra is.
Szilárd, akkor edukáljon egy kicsit, jó? Hogy lehet felismerni egyáltalán, hogy él? Azt is olvastam a cikkben, hogy ők magányosak, de nektárt fogyasztanak, szóval mit kell tudnunk a tőrös óriás darazsakról?
Nagyon egyszerű felismerni, a nőstény egyedek nagyon jellegzetesen néznek ki, a hímeket azért nehezebb egy picit beazonosítani. Én most azért a nőstényt emelném ki, mert óriási méretű feje van, szinte semmilyen más darázsfajnak nincs ilyen nagy méretű feje a testéhez képest. Narancsszínű lapos fej, nagyon nagy az egész rovar, tehát meglepően nagy. Most az idei tavasszal több egyedét is láttam, a kezemen is voltak. Tehát ez a narancsszínű fej és nagyon nagy méret, ez szinte egyből jelentheti azt, hogy óriás tőrös darázsral vanunk. A hím is hasonlít a nőstényhez, de kisebb a feje, ezáltal ez a markáns vonás, ez kiesik az azonosító jegyekből.
Viszont a buksija csupasz.
Igen, nagyon hasonlít egyébként a kettő, viszont a hím egyed hasonlít más tőrös darazsakra, amik nem védettek Magyarországon. Szóval egy picit a hímet nehezebb elkülöníteni a többitől, de a nőstény az egyértelműen beazonosítható azok alapján, a jegyek alapján, amik egyébként a cikkben is nagyon jól látszódnak.
Mire használják a tört?
Ez most fogós kérdés. Tehát maga a felépítése a rovarnak ugyanolyan, mint más darázsfajoké, tehát szúrásra használja elvileg a tört. Tehát az életmódjából adódóan ritkábban használja, vagy nem tudom, de nagy hullánkja van, az adta a nevét. A nősténynek nagy méretű hullánkja van, ez biztos.
És az is biztos, hogy magányos életmódot folytatnak, ugye, ahogy írja, nem építenek fészket, nincs királynők, de az érdekes, hogy még egy orrszarvú bogarat, vagy egy szarvasbogarat is el tudnak pusztítani, vagy abba rakja a lárváit?
A lárvába rakja az utódait, és akkor azok belülről elfogyasztják a lárvát, ezáltal fejlődik ki az utód, és konkrétan így nem pusztít el más rovar egyedeit, nem pusztítja el, tehát kifejlett egyedeit nem pusztítja el, csak a lárvákat. A hímek eléggé be vannak zsongva, amikor párzási időszak van, akkor csoportosan is keresgélhetik a nőstény egyedeket.
Igen, de szegények aztán a párzás után el is pusztulnak már a hímek, úgyhogy akkor indokolt a zsongás.
Igen, viszonylag gyorsan elpusztulnak. A nőstény egyedek azok alapvetően ilyen október környékén rakják le a petéiket, és utána pusztulnak el.
Szilárd, ilyenkor hogy azonosít? Milyen technika, vagy technológia, vagy tudás segítségével? Csak azért kérdezem ezt, mert éppen a hétvégén óriás poloskát láttam, és akkor a lenszel, a Google lenszel fantasztikus jópofa dolog, az most az ilyen autodidakta gombászoknak, meg rovarászoknak is nagyon jó. Szóval azzal azonosítottam, én nem tudom, milyen márványos, meg óriás, meg nem tudom milyen. Ön mit használ, vagy hogy különbözteti meg ezeket? És hogy fotózza őket utána? Ez két kérdés, tudom, de talán mind a kettő érdekes.
Nekem azonosításra van egy olyan adatbázis Magyarországon, hogy www.ízeltlábúak.hu, hogyha oda bárki feltölt rovaros képet, bármilyen rovaros fotót feltölt, akkor ott direkt szakemberek vannak erre, hogy azonosítsák. Sok esetben még azt is meg tudják mondani, hogy ugye mondjuk például az óriás törős darár esetében, hogy hím vagy nőstény egyedről van szó, ahol nincs elválasztva a két nem, ott csak a fajt határozzák. Nekem az ízeltlábúak.hu az, ahol fixre mindig biztosan megmondják, hogy milyen fajjal van dolgom. Mi volt az előző kérdés?
A másik meg az, hogy fotózza őket. Szóval oké, ott repkednek, megvárja, leül, megvárja, míg mondjuk egy ilyen törös darázs leszáll. Nyilván nem berendezett képek ezek.
Teljesen vadon, szabadon fotózott egyedek, és én mindig figyelek arra, hogy semmi más doppingszert ne használjak. Nem akarok semmilyen ötletet adni fotósoknak, hogy lehet rovarok könnyen.
Ja, hát persze, egy kis lekvárt kirakok az a lepkémnek, én úgy szoktam, de az nem szép dolog.
Annyit elárulok, mondják azt is, hogy lehet, tehát
én úgy csináltam.
Erjedtebb szilvára jöhetnek rovarok, egyébként nem mondott rossz.
Nem, hát én próbáltam ezt lepkével, pillangóval, azért mondtam.
Igen, és ez egy teljesen környezetbarát fotózási abszett módszer. Sok olyan fotós van, aki nem etikus módon fotóz. Maradjunk szerintem mi annál, hogy etikusan fotózunk. Én nem használok semmilyen édesítőszert és édességet a rovarok csalogatására. A fotók, amik a cikkben vannak, vaddohányon készültek. A vaddohány az ugye egy nem őshonos hazai növényfaj, és a nektárját fogyasztja az óriás törős darázs. És én találtam egy olyan területet, Tápi Jószecsőkül területén, ahol volt vaddohány is, meg volt más növényfaj is, ami még mézelő növényfaj, és azokon találtam nagyon sok törös darazsot, ami nagyon meg is lepett, 50-100 törös darázs is mozogott egyszerre a területen. Én azt csináltam, hogy megvártam, amíg felhősebb idő jön, hogy szórtabb legyen a fény, az mindig jobban néz ki fotón, és nyilván megközelítettem lassú léptekkel a törös darazsot, ahogy a vaddohánynak a nektárját fogyasztja, és amilyen közelről csak tudtam, folyamatosan kattogtattam, folyamatosan fókuszáltam, és akkor egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy most már teljesen jó a képkitöltés, vagy már enged.
Vagy elmegy a darázs. Igen, az a másik.
Ugye a legtöbb esetben a vége mindig az, hogy a darázs elmegy, de közben mindig
megvan a kép.
Mindig van róla fotó, igen, úgyhogy viszonylag sokat tudtam csinálni róluk.
Szilárd, röviden még egy másik cikkről is kérdezném, ez a tavi csodák és veszélyek. Ha már edukációtról beszéltünk az elején az interjúnak, hát ez is egy részben edukációs célt szolgáló írás. Tavaly nyár élménye, ugye kiszáradt a tómeder vagy folyómeder, és ott böngészett.
A közeli horgásztónak a vízszintje annyira lecsökkent, hogy a elsőnek apró kis parti madarak lepték el, ott táplálkoztak. Aztán utána, ahogy száradt a tó, és egyre kevesebb víz volt benne, egyre több szemetet lehetett megfigyelni, amire rájöttem, hogy esetleg ki is lehet szedni kézzel, könnyű kiszedni kézzel, ugye egy métert nagyjából apadt a tó vize, és rengeteg nejlont, üveget, olyan hulladékot lehetett látni szabad szemmel is, amiről én tudtam, hogy azt egy gumicsizmába, hogyha belebújok, akkor ki tudom szedni, és egy 4 órás szemétszedés után próbáltam egy kis statisztikát
leltár
csinálni. Igen, egy kis leltárat csinálni arról, hogy milyen jellegű hulladékok, tehát hogy nagyjából honnan származnak azok a hulladékok, amik a tóban vannak. Haza is hoztam amúgy a 4 vödör szemetet, pakolgattam itt az udvaron jó ideig. Akartam csinálni egy teljesen tételes leltárt, de nagyon látszott az összeszedett hulladékon, hogy ez nagy valószínűséggel horgászok által hátrahagyott doboz, damil, ugye arról egyértelműen azonosítható.
Csalik, ólomnehezékek, ugye, ahogy látom a képeket.
Etetők, nájlonok, hal, tehát ilyen éjszakai lámpa, ilyen eltörős éjszakai lámpának a nájlon zacskója, szóval azt kell mondjam, hogy biztos kirándulók is dobnak hulladékot a hazai halastavakba, de a legtöbb, amit én kiszedtem ez alatt a 4 óra alatt novemberben, az sajnos ezzel a amúgy nagyon szép sporttal kapcsolatos.
Igen, és ráadásul ez nem is szándék, egy része nem szándékos, mert én is nagyon sokat járok Réti Majorba a Lévai Feli barátomhoz, és ott vannak horgásztak, és látom, hogy nagyon sok horgász, több százezren vannak, és a túlnyomó többség nagyon kulturáltan érkezik, és hagyja ott a területet. Ezek olyan dolgok, amik beszakadnak be, megmaradnak a tóban. Ez a sportnak ez egy hozadéka, mert a damil beszakad, az ólom beszakad, és ott marad, és aztán rengeteg állatot akadályoz, akár el is pusztíthatja őket.
Igen, a legveszélyesebb az összes szemét közül.
A damil, ugye?
A damil, a horog, ez a kettő, ami majdhogy nem legyőzhetetlen az állatoknak, de a tavat kezelő személyzet járműveit is akár mozgásképtelenné teheti, beleakad
mozgó
alkatrészekbe, ennek ezzel távolítása több óra, úgyhogy ez óriási probléma, mint a minden hazai horgásztavon. Nem is tudom, hogy lehet ellene tenni. Valószínűleg lehet, de valószínűleg csak a horgászok tudnak ellene tenni.
Hát meg azok a jó szándékú emberek, vagy természet szerető emberek, akik mondjuk egy ilyen helyzetet kihasználnak, és amit látnak, azt összeszedik, és azt megfelelő helyre viszik utána. Mondjuk nem tudom, hogy otthon mit szóltak a 4 vödör szeméthez, amit ott még rakoskodott az udvaron Szilárd, de példaértékű az biztos, az ember megteti, tegye meg.
Szerencsére csak én csodálhattam meg minden nap, de aztán utána kitettem, és akkor szakszerűen elszállították. Hát nem volt egy épületes látvány, az tény. Az a baj, hogy valóban csak a horgászok tudnak ez ellen tenni. Tehát ez, hogy utólag összeszedjük, természetvédők a szemetet, az egy szép dolog, meg egyébként egy hatékony dolog, mert azért az a horog, ami össze van szedve, az már nem...
Hát igen, de ez nem tipikus, hogy az emberek így segítsenek a természeten, igen. Tehát valószínűleg a horgászatot kell valamilyen szinten ebben, ha lehet, akkor valamilyen módon jobbá tenni, tisztábbá tenni.
Nagyon sok önkéntesek, nagyon sok szemetet és veszélyes állatokra veszélyes hulladékot összeszednek éves szinten Magyarországon, úgyhogy megvilágszerte. De persze a megoldás, az igazi megoldás az lenne, hogyha nem is kerülnének ki a természetbe ezek a amúgy tényleg veszélyes hulladékok.
Nagyon szépen köszönöm Morvai Szilárdnak, óriás tőrös darazsak és tavi csodák és veszélyek. Morvai Szilárd fényképésszel beszélgettem, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm, Szilárd, és további klassz fotókat, meg jó beszélgetéseket kívánok.
Köszönöm szépen.